Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a ünnepelteket és a megjelent közönséget is. Ez tehát a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, hogy úgy mondjam, szokásos éves ünnepi estje. Néhány évvel ezelőtt, ezt mindig elmondom, Dobszai László néhai elnökünk kezdeményezte, hogy az úgynevezett kerek évfordulós tagjaink köszöntése egy ünnepi est keretében történjék. Meg én Ferenc Győző vagyok, az ügyvezető elnök, és hosszan tűnődtem, hogy ebből az alkalomból kell-e, vagy mondjak-e valamit az akadémiánkról, hiszen mégiscsak a Széchenyi Akadémia estjén vagyunk. Aztán úgy találtam, hogy amit mondani tudnék, azt nem most kellene ebből az alkalomból elmondanom. Amit viszont ilyenkor el kellene mondanom, az talán nem lenne elég, úgyhogy ezért át is adom a szót laudátorunknak, aki majd elmondja mindazt, amit kell. Köszönöm szépen.
Nem azért henyélő, mert tunya, hanem mivel fáradozásra, férfias öntudatja után nincs elég ok. Széchenyi Istvántól, akadémiánk névadójától idézem ezt a mondatot, Stádium című munkájából, mely 1833-ban jelent meg. Hogy miért idézem? Talán szentségtörésnek vagy bálványrombolásnak véleti valaki, de ezúttal a cáfolat célzatával idézem a legnagyobb magyart, mert lehet kivételesen olyan magyarokról szólok itt most, akik sohasem henyéltek, akik éppen ellenkezőleg lankadatlanul fáradoztak, ügyködtek, dolgoztak és alkottak. Még akkor is, ha férfias öntudatjuk után, azaz eszük és érzékük szerint, erre sohasem volt elég ok. A Széchenyi Akadémia szenior tagjai ők, azok a tiszteleti és rendes tagok, akiknek ebben az évben van a 70., 75., 80., 85., 90. születésnapjuk. Őket köszöntjük ma, ezen a közös, csoportos vagy halmazati születésnapon. Elhunyt elnökünk Dobszai László ötlete volt, mint ahogy az ügyvezető elnök ezt imént elmondta, amelyet akadémiák azután felkarolt és intézményesített, hogy egyetlen virtuális születésnapon ünnepeljük a 70 évben megállapított szenior kort megért tagok születésének kerekszámú évfordulóját. Szabadjon felsorolni a nevüket. A tiszteleti tagok közül életkoruk emelkedő sorrendjében Ötvös Péter, Szatmári Zsigmond, Gilevszky Paszkál, Bányai János, József Radil és Molnár Vera. A rendes tagok közül pedig művészeti ágazatok szerint csoportosítva a zeneszerző Vidovszky László, a képzőművész Bak Imre, Haraszti István, Gájor Tibor, Gross Arnold és Balog István, a színház művészetét képviselő és művelő Huszti Péter és Székely Gábor, valamint két szépíró, Görgei Gábor és Kertész Imre esnek idén bele az ünnepeltekeme aritmetikailag meghatározott kategóriájába. Talán érdemes itt megállni és egy perce elmerengeni a születésnapoknak ezen a rituális számtanán, a kerek évfordulók megülésének misztikus aritmetikáján. Hogy ki hány éves, ez születésének számszaki véletlene, mindahogy az is jó részt a véletlenen, azaz a szerencsén múlik, hogy eljutott a Széchenyi Akadémia statutumaiban rögzített szenioritás idejébe és állapotába. Másként fogalmazva, nem tehetünk róla, hogy hány évesek, mennyire szeniorok vagyunk. Az idő múlása, éveink számának gyarapodása olyas valami, ami megesik velünk, akár akarjuk, akár nem, akár tetszik, akár nem. Ünnepelni viszont erényeket és teljesítményeket ünneplünk, olyan dolgokat, amelyekről az ünnepelt nagyon is tehet. Hiszen erényei az ő kiküzdött és megőrzött erényei, teljesítménye pedig, mondani sem kell, annyira magától értetődő, az ő teljesítménye. Ezeknek viszont vajmi kevés közük van kerek vagy nem kerek számokhoz, évfordulókhoz és születésnapokhoz. Éppen ezért kelti az évfordulók és születésnapok megünneplése azt a, ha jól meggondoljuk, bizarr, sőt abszurd látszatot, hogy maga az életkora teljesítmény, hogy dicséret illeti meg, és ajándékban részesítendő az illető, milyen is imponálóan nagy számú évet tudhat maga mögött. Amiből persze logikusan következik, hogy aki például 80 éves, az több dicséret és szebb ajándék illeti meg, mint azt, aki csupán 70. születésnapját ünnepli, bocsánat, hiszen ha az életkor teljesítmény, akkor ő jobban teljesít, mint a 10 évvel fiatalabb ünnepelt. Ha nyugtalanítónak és egyben nevetségesnek találjuk, mint ahogy gondolom mindannyian annak találjuk ezt a különös konklúziót, legjobb lesz átlátni a szitán. A kerek szám, az évforduló és a születésnap nem több gyarló ürügynél és önkényesen megválasztott alkalomnál arra, hogy erényeket és teljesítményeket ünnepeljünk. Olyan erényeket és teljesítményeket, amelyeknek a forrása az a fáradozás, amelyre Széchenyi Istvántól vett textusunk szavaival nincs elég ok, és amelyre Széchenyi István szavaival szembe helyezkedve mégiscsak kellett, s kell lenni elég oknak, ha 16 idei ünnepeltünk működésére és a működés eredményére, életművükre gondolunk. Széchenyi egyébként úgy gondolta, hogy meg kell szüntetni az okhiányt, azaz létre kell hozni az okot, amely elég lesz ahhoz, hogy a magyar ne legyen henyélő, feladja a tunyasságát és neki durálja magát a fáradozásnak. Ő ezt az okot tulajdoni jussnak nevezte, azaz tulajdonjognak, és a tulajdonjog gyakorlásából származó haszonban jelölte meg. Úgy gondolt, hogy ez már elég ok. A haszonért és a meggazdagodásért már érdemes lesz mindenkinek fáradoznia. Nem hiszem, hogy a mi ünnepeltjeink közül bárki is a meggazdagodásban és kísérőjében, a híressé válásban találta volna meg az elég okot, a késztetést arra a kitartó fáradozásra, amely életművében kapott formát. A kitartó fáradozás, a lankadatlan munka egyébként sem a legjobb útja, módja a meggazdagodásnak és a híressé válásnak. Erre sokkal alkalmasabb és célra vezetőbb mondjuk egy templom felgyújtása, például az Artemis szentélyi Efeszoszban, vagy egy bank kirablása, még inkább egy bank alapítása. A köznapi és köznépi bölcsesség is úgy tudja, hogy aki dolgozik, nem ér rá pénzt keresni, amit mi kiegészíthetjük avval, hogy híressé válni sem ér rá. Idővel persze, változó mértékben és sohasem igazságos terítésben lesz, akihez megjön a pénz és beköszönt a hírnév. De mindez csupán mellékes dolog, legfeljebb a féle járulékos haszon, önmagában sohasem elég ok a fáradozásra. Hiszen akinek a szó teljes és nemes értelmében dolga van, annak nincs ideje az ilyesmire. Különösen akkor nem, mint ahogy ünnepelteink közül jó néhányuk esetében ez volt a helyzet, a kulturális és a politikai környezet sem kedvez az ilyesminek. Konzervatív ízlésterror, kulturpolitikai akadékoskodás, tilalmak, gáncsok, ítészi áruhát öltő irítség, hangzatos ideológiai tételekkel takaródzó kicsinyes rosszindulat, mindebből részük lehetett nekik a fáradozás hosszú évtizedei során, és ettől aztán alig, hanem mindegyiküknek voltak olyan pillanatai, amikor, ha tehetik, legszívesebben a biztonságos henyélést választották volna a nem teljesen veszélytelen fáradozás mellett. Helyett, bocsánat. Mégsem tették. Hogy miért nem? Talán mégiscsak volt rá elég ok, talán mindegyikük megtalálta a maga külön okát, amelyből hajtóerőt és kitartást meríthetett. Vagy talán nincs is szükség semmiféle elég okra, a fáradozás önmaga oka, az alkotás megfelebezhetetlen belső parancsra történik, amely elől nem lehet kitérni, Így a teremtés, akár az erkölcsi tett önmaga oka is, miközben önmaga jutalma. Nem tudom a választ ezekre a talánokban megfogalmazott kérdésekre, de nem is kell tudnom, nem is érzem szükségét, hogy tudjam. A magyarázat kényelmes és langyos bizonyosságait, ugyanis bőven kárpótol a csodálkozás, amely ünnepeltjeink munkáját figyelve fog el, és a csodálat, amely a munka termékei iránt ébred bennem. Őket, az alkotókat köszöntöm mindannyiunk nevében ma, ezen az akadémiai születésnapon, és az ő munkájuk előtt róvom le a közös tisztelet és a szeretet adóját. Először tiszteleti tagjainkat részesíteném ebből az adóból. Eötvös Péter zeneszerző, karmester és zenepedagógus, a legfiatalabb közöttük, idén 70 éves. Zenéjéről, a szellemességnek, kísérleti kiszámíthatatlanságnak, játékosságnak és intellektuális szigornak, erről a lenyűgöző ötvözetéről hosszan lehetne szólni, mint hogy karmesteri munkájáról, fellépéseiről és bemutatóiról, amelyek nélküli már évtizedek óta elképzelhetetlen az európai zenei élet. De be kell érnünk avval, mint egy tömör summázatként, hogy megemlítjük egyik művészeti díját, a sok közül az egyiket. 2004-ben a Cannes Classical Awards Eötvös Péternek ítélte oda a legjobb élő zeneszerző díjat. Egyetértünk. Idén volt 75 éves Szatmári Zsigmond, az 1964 óta Németországban élő zeneszerző, orgonaművész és karmester, aki 2009-ben lett a Széchenyi Akadémia tiszteleti tagja. Köszöntjük a világhírű előadó művészt, a Stockhausen és Ligeti tanítvány zeneszerzőt és a világjáró zenepedagógust. 75 éves Gilevszky Pascal, költő, író, műfordító, kritikus és festőművész. Görög Makedónia, szláv Macedón szülötte ő, görög menekültként 9 éves korában került Magyarországra, majd székesfehérvári gimnáziumi évek után jugoszláv Macedóniában települt le, képzőművészeti főiskolát végzett, később művészettörténeti és régészeti diplomát szerzett. Görögből, franciából és magyarból fordít. Neveltetés, műveltség és rokonszenv révén magyar. Az általa fordított magyar szerzők névsorának hosszát elnézve, egyébként a magyaros henyélésnek és tunyaságnak még a nyomát sem leljük munkásságában, azaz kétszeresen is méltán kap helyet ünnepeltjeink sorában. Bányai János, a vajdasági illetőségű író, irodalomtörténész, kritikus és egyetemi tanár is idén töltötte be 75. életévét. Ő a 60-as évek jugoszláviai, közelebbről újvidéki magyar irodalmi forradalmának volt az egyik kulcsfigurája. Íróként és kritikusként legalább annyira múlhatatlanul fontosat, és a határon inneni magyar irodalom számára is revelatívat alkotott, mint szerkesztőként az Új Szimpózium és a Fórum könyvkiadó élét. Megtiszteltetés, hogy köszönhetem. József Radil, szlovén író, műfordító, szerkesztő és lexikográfus, tavasszal volt 80 éves. Szlovén-magyar szótár összeállítója, magyar költőket, Adit, Vörös Sándort, Radnótit és prózaírókat, Jókaitól Eszterházyig fordít szlovénre, Kertész Imre könyve, a Sorstalanság is az ő átültetésben jelent meg Szlovéniában. Magyarra is fordítják, a magyar ősökkel is rendelkező szerző Képek arc nélkül című családregénye 2013-ban jelent meg az Európánál. A kultúrák közötti közvetítés bajnokát tiszteljük és köszöntjük benne. Tiszteleti tag ünnepeltjeink sorában utoljára a 90 éves Molnár Verát köszöntjük. A Szőnyi tanítvány festőművész 1947 óta él Magyarországon kívül. Franciaországban telepedett le, ott lett a francia művészeti élet fontos alakja. Kísérletező szellemisége már a 60-as években kiterjedt az informatika és a művészet kapcsolódási felületeinek a kutatására. A 70-es években kidolgozza a Moln Art programot, ravasz elnevezés, hiszen a franciák Molnárnak kénytelenek ejteni, amelyet ma már a komputerművészet legkorábbi példái között tartanak számon. Magyarországon is kiállította munkáit, például 2006-ban a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesülete kiállításán, a Széchenyi Akadémia tagjainak, Gájor Tibornak, Haraszt Istvánnak, Konok Tamásnak és Maurer Dórának a társaságában. A születésnapi felköszöntés most rendes tagjainkkal folytatjuk. Az ősorukat is zeneszerző, a 70 éves Vidovszky László nyitja. Hogy egyidős Ötvös Péterrel, akit a tiszteleti tagok közül az imént elsőként köszöntöttünk, az egyfelől önmagában semmiféle jelentőséggel nem bíró véletlen, másfelől viszont szignifikáns egybeesés, jelentést és üzenetet hordozó koincidencia. Ha ugyanis kettőjüket egymás mellé állítjuk, s melléjük sorakoztatjuk rendes tagjaink közül az idén 71 éves Jenei Zoltánt, akit tavaly ilyenkor köszöntöttünk, és az idén 74 éves Sári Lászlót, akit jövő ilyenkor fogunk köszönteni, azokat a lényegében ugyanahoz a nemzedékhez tartozó tisztelet és rendes tagjainkat látjuk magunk előtt, mint egy csoportkép formájában, akik 1970-ben megalapították az új zenei stúdiót. Kocsis Zoltán rendes tagunk is ott volt az alapítók között, de ő egy fiatalabb nemzedékhez tartozik. 8 évnek kell még eltelnie, mire aritmetikailag ő is posszibilissé válik, születésnapi akadémiai felköszöntő tekintetében. Zárójelben jegyezzük meg, hogy csoportképünk is tartalmaz szignifikáns egybeeséseket. A képen egymás mellett álló Vidovszky, Sári és Jenei zenét is írtak hármasban. Ez volt az 1974-es Undisturbed című kamarazenekari kompozíció, amely nagy vihart kavart az akkori zenei életben. Hogy mi volt az új zenei stúdió szerepe a magyar zene megújításában, és hogy ezek az újítások és az őket éltető zenei szellemeség miként gyűrűztek szét messze túl az ország határain, hogy talmi hungarikumok idején miféle igazi különlegességet és világra szóló értékeket képvisel az új magyar zene, ezt sokan elmondták már, nálam avatottabbak és illetékesebbek. Mégsem felesleges hangsúlyozni, hogy mindebben kulcsszerepe volt Vidovszky Lászlónak, aki nem csupán zeneszerzőként és ma már filmtörténeti státusú filmek, például a Psziché zenei anyagának komponistájaként, hanem nagyhatású zenepedagógusként 1993-tól egyetemi tanárként is sikerrel fáradozik azon, hogy a 40 évvel ezelőtti forradalmi kezdeményezések élő hagyományként velünk maradjanak. Valamikor a 80-as években egy tévériportban az új zene esélyeiről kérdezték Vidovszkyt, aki azt válaszolta, hogy ebben a kérdésben ő nem pesszimista. Természetesen optimista sem vagyok, tette hozzá, én zeneszerző vagyok. Ennél szebbet és szellemesebbet nem is válaszolhatott volna. Most áttérnék képzőművész ünnepeltjeinkre. A 75 éves Bak Imrét köszöntjük elsőként. Pályafutása és munkássága szinte jelképes foglalata annak a folyamatnak, amelyek során a magyar képzőművészek legifjabb nemzedéke a 60-as években felvette és újra kötötte azokat az európai és világművészettel összekötő szálakat, amelyek korábban a kedvezőtlen politikai, kulturális, környezeti hatások következtében meglazultak vagy el is szakadtak. Bak Imre külföldi tanulmányútjain ismerkedett meg a kortárs avantgárd irányzatokkal, egyfelől a tasizmussal, másfelől a hard edge-el és az art informellel, és már a 60-as években igyekezett szuverén módon a maga festői látomásába integrálni ezeket a hatásokat. Akkori szintetikus törekvéseiben még a népművészet, a matyó ornamentika is helyet kapott. A 70-es évek elején a művészet közösségi hatás lehetőségei kezdték foglalkoztatni. A konceptuális művészetben, a fotóban és a mail artban látta meg ezeket. Emlékezetes Csináld magad sorozatával adott példát arra, ami reményei szerint valamiféle újfajta városi népművészetté fejlődhet. Később visszatért a táblaképhez. Érett műveiben, ebben a letisztult, geometrikus, csendesen meditatív festészetben a térillúziót kutatja klasszikus véglegességű eredményekkel. A 60-as évek generációjához tartozik rendes tagjaink közül az idén 80 éves Haraszt István és 85. életévét betöltő Gájor Tibor is. Már korábban is szóba kerültek Molnár Verával közös kiállításuk, és a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesülete kapcsán. Haraszti István pályafutás és alkotó művészete, miközben nagyon is része annak az újratájékozódás és megújulási folyamatnak, amelyről az imént Bakévre kapcsán beszéltünk, egészen különleges és minden tekintetben egyedi fenomén. Édeske, ahogy az őt ismerők ismerik őt, életében is ugyanaz a kortalanul bölcs, egyben gyermekien nyílt és őszinte ember, akiben az elmélyült komolyság és a tréfára mindig kapható játékosság ötvöződik szétválaszthatatlanul, mint amilyen művészetében. Barátait Harsány édeském, drágaságom, kicsi szívem felkiáltással üdvözli, átöleli és megajándékozza őket. Egy időben miniatűr mágneseket osztogatott, én is kaptam belőlük egy tucattal. Nagyon hasznos darabok, még akkor is, ha tudjuk, hogy édeske közlése szerint ezeket a taposóaknákban használják, a mágnes nélkül nem működnének. Művészete a fémnek, anyagnak, gépnek, az eszménytelen és hasznosságú elvű műszaki és ipari világnak a megváltása, vagy legalábbis megszelidítése, átspiritualizálása, humanizálása, sőt, igen pozitív értelemben használom a szót, infantilizálása. Művei, jobb hiány mobil szobroknak vagyunk kénytelenek nevezni őket, első pillantásra riasztó gépmonstrumoknak tűnnek, aztán amikor bekapcsolja őket az ember és mozogni kezdenek, kiderül róluk, hogy varázslatosan jó indulatú szörnyetegek, és eszük ágában sincs termelni, hasznos dolgok gyártása helyett szívderítően öncélú játékokkal foglalják el magukat. A kádárista antivilágban ezek a gépezetek a hatalom bornírt komolyságát fricskázták meg. De ma sincsenek hiány az aktualitásnak, legfeljebb némi átnevezésre lenne szükség, például a fügemagozó és az agyágyú Haraszti kinetikus műremekei, lehetne ezentúl nemzeti fügemagozó, illetve nemzeti nagyágyú. Vagy agyágyú. Vagy nagyágyú. Gájor Tibor is a műszaki életből indult el a képzőművészet felé. A műegyetem építőmérnöki szakán tanult, az 50-es évek elején budapesti tervezőirodákban dolgozott. 1956-ban Bécsbe emigrált, az ottani műszaki egyetem építőművészeti szakán lett tanársegéd. A Haraszti István művészete a gép és a mozgás funkcionalitásának a játékos felfüggesztése, a haszonelvű gyakorlat átírása esztétikai kontemplációvá, Gájor Tibor alkotásaiban az architektúra komponensei, az épület elemei mennek át, hasonló defunkcionalizáláson vagy átfunkcionalizáláson. Ebben az összefüggésben sokat mondó tény, hogy a 60-as években variábilis gyerekjátszótéri berendezéseket hozott létre, ez a Wiener Baukastensystem, azaz a bécsi építőkocka rendszer nevet kapta. Később néhány tisztán képzőművészeti alkotói fázist követően elvontabb szinten tért vissza az architekturális, pontosabban tektonikus formákhoz. 1971-től részben már Budapesten kétoldalas hajtásstruktúrákat, amfigrammákat készített, és mind a mai napig megtartotta a munkamódszerét, a hajlítást. Művészetének és módszerének maradandó foglalata a 2004-től elkezdett térplasztika sorozata, a Deconstructions, és itt egy ilyen helyesírási szójáték van. Haraszti Istvánhoz hasonlóan játékos természet és örök gyermeki lélek a részkarc mestere, Gross Arnold is, akit 85. születésnapján köszönhettek az idén a barátok és a pályatársak. Róla is vannak személyes emlékeim, közülük egyet mindenképp fel kell idéznem jellemzés céljából. Egy kiállítás megnyitón voltunk, valamikor nagyon régen, a 70-es években. Előtte vagy utána beültünk egy presszóba, Gross Arnold már ott üldögélt, és egy parányi Märklin vasúttal játszott. Dobozába visszacsomagolva az egész elfért egy nagyobb kabát zsebben. A művész elmagyarázta, mire jó ez a miniatűr villanyvonat. Ha randevúzik az ember, és a hölgy késik, és ugye már a hölgyek késni szoktak ilyen alkalmakkor, nagyon jól el lehet vele tölteni az időt. Számomra a Gross részkarcok mesevilága, álomszerűségük és koboldos humoruk, fantasztikus emberi, ember alatt és emberfeletti vegetációjuk valamiképpen értelmet kapott és magyarázatot nyert ennek a presszóbeli jelenetnek, a csillogó szemmel a félig üres feketés poharat körbezakatoló, inkább csak körbe zümmögő, vasúti szerelvény fölé hajló művésznek a láttán. De vigyázzunk! A Rembrandt és Dürer részkarcokon csiszolódott rendkívüli technikai tudás valójában komoly és súlyos gondolatokat közvetít. A naív mesevilág úgy csoda, hogy közben felszín is, amely mögött, ha tüzetesebben szemügyre vesszük, mélységek nyílnak, súlyosan intellektuális dimenziók. Tessék egy negyed órát eltölteni a Művészetek kertje című Gross Arnold részkarc társaságában. Igazat fognak adni nekem. Képzőművész tagjaink között az életkori sorrendnek megfelelően utoljára a 90 éves Balogh Istvánt köszöntjük. Ő az alkalmazott grafika nagymestere. Fáradozással teli pályafutása során korábban, még az 50-es években mezőgazdasági és ipari kiállítások tervezésével és kivitelezésében vett részt, azaz mai szóval arculattervezőként kezdte. Tagja lett a plakáttervezés ügyét felkaroló PAP csoportnak, részt vett az 1963-tól 1983-ig működő egyesület éves kiállításain. Később középiskolai, majd főiskolai szinten tanította is a plakátművészetet. Számtalan film és kiállítás plakátját alkotta meg. Friss hangvételű, ötletes, sokszor fanyar humorú plakátjai a 60-as évek kezdetétől jelen voltak, mégpedig alakító hatással abban a köznapi látványtérben, amely miközben tájékoztatott, nemzedékek látását és vizuális érzékét formálta. Születésnapi ünnepeltjeink közül Huszti Péter és Székely Gábor a színház művészetét képviselik. Mindketten 70 évesek, amely életrajzi ténybe Huszti Péter esetében egy kicsit feszélyező belegondolni. Különösen nekem is gondolom a velem egykorúaknak, akik fiatal színészként ismertük meg, mégpedig vele nagyjából az azonos korban lévő fiatalokként. Ez még a 60-as évek vége felé történt. 1966-ban végzett a főiskolán, a Madárszínház színésze, később rendezője lett egészen 2007-ig, amivel alig hanem magyar színház hűségi rekordot állított fel. Hogy Széchenyi textusunkhoz visszatérjünk, henyélni ő sem henyélt. Jó 90 klasszikus és modern dráma főszerepét alakította, százanál is több filmben és tévéjátékban játszott. 1974-től a Színművészeti Főiskolán tanítja a színészmesterséget, itt lett később egyetemi tanár, a színházi főtanszak vezetője, majd a közben egyetemi rangra emelt intézmény rektora. Mindeközben elnyert minden díjat, amit színész elnyerhet, és közben, talán pihenésként, megírt és megjelentetett 4 könyvet. Vele kapcsolatban is van egy viszonylag friss személyes emlékem. Egy doktori szigorlaton kellett megjelennem a Színház és Filmművészeti Egyetemen külső bírálói minőségben. Huszti Péter volt a szigorlati bizottság elnöke. Tanúsíthatom, hogy ebben a szerepben is hibátlan, karakteres, egyben mélyen átélt alakítást nyújtott. Ugyanúgy, mint az elmúlt 50 év során sokszor és sokféle szerepekben. Székely Gábor rendezőt is 70. születésnapja alkalmából köszöntjük. Tavaly ilyenkor a 70 éves Zsámboki Gábort köszöntve a Kaposvár jelenségről beszéltem, arról, hogy miként indult el a 70-es évek elején a Somogy megyei városkából a magyar színjátszás megújulása, hogyan lett a vidéki színésztemetőből országos zarándoklatok célpontja, és hogyan folytatódott Budapesten a Nemzeti Színházi Közjáték után Zsámbéki Gábor és Székely Gábor vezérletével az önállósuló Katona József Színházban a színházi forradalom. Most egyszerre könnyű, egyszerre nehéz a dolgom. Könnyű, mert csupán meg kell fordítanom akkori mondatomat, és ki kell cserélni benne egy helynevet. Székely Gábort köszöntve ugyanis a Szolnok jelenségről kell beszélnem, arról, hogy miként indult el innen egy másik, de a kaposvárival párhuzamos és egyenértékű ágon a magyar színjátszás, a magyar színház megújulása, És miként folytatódott az színházi forradalom 1982-től Budapesten, a Katona József Színházban, Székely Gábor színházigazgató és Zsámbéki Gábor művészeti vezető égisze alatt. Nehéznek viszont azért nehéz a dolgom, mert a születésnapi aritmetika véletlene folytán Zsámbéki előbb szakította át a szenioritás célszalagját, ezért, amit most az immár szintén szenior Székely Gáborról elmondok, óhatatlanul repliznek hat. De hát nem tudok ennél jobbat kitalálni. Kettőjük együvé tartozása immár színháztörténeti tény, és hogy együvé kívánnak tartozni, ezt maguk is demonstrálták, mégpedig a legelején. Mindketten 1971-ben vették át főrendezői kinevezésüket, és közös törekvéseik proklamációiként mindketten megrendezték szinte egy időben Csehov Siráját, Zsámbéki Kaposváron, Székely Szolnokon. A Széchenyi Akadémia irodalmi osztályának két szeniorját köszöntjük idén, Görgei Gábort és Kertész Imrét. Mindketten idén novemberben voltak 85 évesek. Görgei Gábort köszöntve engedelmükkel ezúttal is személyes emléket idéznék fel. Valamikor a 80-as években történt, hogy az operában összefutottunk, és a szünetben beszélgetni kezdtük. Görgei régi opera előadásokról és énekesekről beszélt, Rőzler Endréről és a többiekről. Én közben öltönye tökéletes szabásán járatta meg titkon a tekintetemet. Majd elmeregtem zakója, inge és nyakkendője színének, természetes és magától értetődő színharmóniáját. Hogy akkor villant át az agyamon, vagy később nem tudom, de az jutott eszembe, hogy Görgei Gábornak, az embernek a páratlan eleganciája egyben írói jegy is. Hogy az elegancia valójában az ő irodalmi műveinek a mindennél fontosabb, minden más jellegzetességet uraló minősége, fakültémet resse, uralkodó képessége, ahogy Ippolit Ten nevezte annak idején. Egy erkölcsileg, politikailag slampos és örökké borotválatlan országban elegánsnak lenni valóságos forradalmi tett az ellenállás, a non-serviam kinyilvánítása. Hiszem, hogy már akkor is elegáns tudott maradni, amikor ifjúkorában eltávolították a bölcsészkarról, amikor kitelepítették, majd megbízhatatlanként munkásszázadba sorozták, és a civil életbe és Budapestre visszatérve hivatalsegédként sem veszítette el az eleganciáját. Mint ahogy azóta sem, 11 néhány évvel ezelőtt a miniszteri székből is utánozhatatlan eleganciával tudott felállni. Ez az elegancia, bármennyire meglepő, valójában maga az erő és a keménység. Írásainak, verses köteteinek, drámáinak, regényciklusának és esszéjének gerince ez, mint ahogy világlátott színdarabjának, a magyar drámai színház megújulásában oly fontos szerepet játszó Komámasszony Holastukkernek is. Utoljára Kertész Imrét köszöntöm. Rögtön be is vallom, hogy nem egészen véletlenül került az ünnepeltek sorának a legvégére. Én szerettem volna, hogy így legyen, és ez szükség volt egy kis manipulációra az életkorokkal, meg a betűrenddel. Személyes emlékkel kezdeném ezúttal is. Készült egy fénykép a Magyar Pen Klub 1983-as évi közgyűlésén. Kertész Imre látható rajta, néhány nála nemzedékkel fiatalabb pentag, balról jobbra Dalos György, Török András, Békés Pál és Takács Ferenc társaságában. Kertész Imrét én akkoriban idősebb műfordítóként, kellemes beszélgetőtársként ismertem. Nem tudtam róla, hogy megjárta Auschwitzet és Buchenwaldot. A 8 évvel korábban megjelent Sorstalanság is, Ne kerteljünk, nagyjából egészében el volt felejtve. Kíváncsi volnék, a kertésszel 1983-ban egy asztalnál ülő fiatalok közül kiolvasta, és ha olvasta, emlékezette rá. Arról pedig végképp nem sejtettünk semmit, hogy a könyv hamarosan elindul hosszú útjára, s lassan felnőnek odakint a világban, és talán idehaza is azok az olvasók, akik képesek elkísérni ezen az úton. 19 évvel később, 2002-ben Kertész Imre irodalmi Nobel-díjat kapott a Sorstalanságért. Majdnem azt mondtam, pontosabban írtam, hogy Kertész Imre lett a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia első Nobel-díjasa. De rögtön eszembe jutott, hogyan fogadták a kitüntetés hírét, és hogyan olvasták el, ha ugyan elolvasták negyedszázados késéssel a regényt Magyarországon. Kertész Imre a miénk, a Nobel-díjat mi kaptuk, író és díja nemzeti nagyságunkat öregbíti, ez volt a közös dallama a hozsannázóknak. Akadt közülük, aki, mint például a Blick cikkírója, országimázs és nemzeti renomé szempontjából értékelte nagyra az eseményt. Idézem, utoljára talán akkor voltunk így fókuszban, 1956-tól eltekintve, amikor Puskás öcsi azt a bizonyos hátrahúzós cselt csinálta a Wembley stadionban az angol-magyaron. Idézet vége. És ez a jóindulatú fogadtatás része volt. Az ellenséges hangokat talán idézni sem kell, lényegük az, hogy Kertész nem magyar, nem a miénk, a Nobel-díjra nem tartunk igényt, vigye oda, ahová akarja. Ezért gondolom úgy, hogy a Nobel-díj egyedül Kertész Imréjé, hogy kollektíve, nemzetileg, ne talán tagságilag büszke lenni rá, merő infantilizmus. A hírnév és a gazdagság, amelyről a köszöntőbeszéd elején ejtettem szót, minden esetre beköszöntött Kertész Imréhez. Nem ezért fáradozott persze egy másodpercig sem. Ám azóta kiderült számára, hogy járulékos haszonnak a kitartó fáradozás kellemes, ám esetleges melléktermékének sem tudja tekinteni a hírnevet gazdagságot. Holokauszt bohócot csinált belőlem a Nobel-díj, panaszkodott egy minapi interjúban, kiforgatott önmagamból, többé már nem vagyok az az író, aki az ismeretlenség biztonságában voltam. A hírnév és a gazdagság Kertész számára járulékos kárnak, collateral damage-nek bizonyult, viszont volt bátorsága, hogy ezzel a ténnyel is szembenézzem. Ez persze jelentéktelen apróság ahhoz a bátorsághoz képest, ami ahhoz kellett, hogy rezzenetlenül és csalás nélkül szembe tudjon nézni az emberi állapotnak avval a rettenetes alapmintájával, amit számára és mindannyiunk számára az Auschwitz szó hordoz és képvisel. Ennek a szónak az árnyékában nehéz, sőt talán nem is helyén való ünnepelni, gratulálni, felköszönteni, még sok-sok boldog és termékeny évet kívánni Kertész Imrének, mint ahogy a többi ünnepeltnek sem. Köszöntés helyett mondjuk hát inkább köszönetet. Köszönetet a fáradozásért, azért, hogy elég ok híján sem maradtak tétlenek, hogy alkottak és teremtettek, hogy hozzátettek egy keveset a jóhoz, amelyből a világ mindig is hiányt szenved. Köszönjük!
Tisztelt egybegyültek, most szünetet nem tartva a koncert következik, három műsorszám fog elhangzani, mind a három előbb a kivetítőn, mint a címe előadók megjelenik.
Thank you.
Köszönjük szépen, a Széchenyi Akadémia ünnepi estje ezzel véget ért. Mivel a nem múlik el év, hogy a születési évszámok szóródásának aritmetikai koincidenciája következtében a tagok közül néhányan ne kerülnének a úgynevezett kerek évfordulósok részhalmazába, hasonló est egy év múlva várható, addig azonban számos, vagy jó néhány rendezvényünk, programunk lesz, amelyre szeretettel várunk mindenkit, jó éjszakát kívánok!